Ez Bíró Zoltán történész, Oroszország szakértő, az Aréna vendége. Jól értem, hogy az orosz kormány átalakításának egyetlen olyan feltételes olvasata sincs, amely Putyin hátrébonulását vagy meggyengülését jelenteni, vagy ez lehetne belőle levezethető?
Nem, én ezt nem érzékelem. Putyinnak egyrészt nagyon érdekes, hogyha kontrasztba állítjuk a távozni készülő jelcini korszak konfigurációjával a jelenlegi helyzetet. Putyin minden tekintetben ellenpontja a jelcini, a késői jelcini helyzetnek. Életerős, dinamikus, szellemi ereje terjében van, hihetetlen népszerű, ellentétben azzal a jelcinnel, amely morálisan, fizikailag, szellemileg teljesen elhasználódott, és a népszerűség tekintetében is összenevethető a mai Putyinnal. Tehát egy egészen más helyzet következik be, és ez önmagában is nagyon érdekes és izgalmas ügy, mert hogy ha nem formalizált szerepbe vonul vissza Putyin avozását követően, a léte, hogy ő van, és ilyen népszerűséggel lép le majd márciusban, pontosabban május 23-án jár le a mandátuma, ma március 2-án vannak a választások, de a mandátum az május végéig szól, május 23-ig. Tehát amikor május végén távozik, akkor ott van az egy ember, akinek az árnyéka, súlya, politikai jelentősége, ha nem akarja, akkor is jelen lesz. Ez egy egészen új helyzet. Tehát röviden azt gondolom, hogy gyengülésről szó nincs. Arról viszont van szó szerintem, hogy Putyin két dolgot követ itt az utód kijelölésekor, mint saját nézőpontjából két stratégiai célt láthat maga előtt, szerintem legalábbis. Az egyik, hogy azt a politikai épületet, azt a politikai dizájnt, azt a politikai teljesítményt, amit létrehozott a kész ciklus alatt, azt föntartsa és prolongálja. Kettő, olyan utód legyen, aki nem csak prolongálni tudja ezt a teljesítményt, hanem valamilyen formában lehetővé teszi, hogy nem formalizáltan a stratégiai ügyek irányítása mégiscsak a Putyin kezébe maradjon, vagy valamilyen formában hatást gyakoroljon rá. Szerintem e két szempont jegyében keresi az
utód. De hogy képzelhető el Oroszországban? Nyilván Putyin nem ülhet be valamilyen vállalati igazgató tanácsába. De nem is ülhet otthon, nem is lehet a dácsájában. Mit fog csinálni? Mi lesz a fizikai jelenlét?
Így van, ez egy nagy kérdés. Egy nagy kérdés. Én jó ideje azt gondolom, hogy valóban távozni akar. Egy ideig azt gondoltam, hogy esetleg valamilyen formalizált szerepet, alkotmánybíróság elnöke, valamilyen nagy energetikai holdingnak az első számú vezetője, és még lehetett játszani az ötletekkel. De egyre inkább erősödik bennem az a benyomás, hogy inkább ez a nem formalizált helyzete, tehát a haza bölcse szerepének ez a kicsit ilyen égi, légies szerepe az, amelyik leginkább ehhez a teljesítményhez passzol, és szerintem az önképéhez is leginkább vág. Tehát bizált szerep ez. Most a kérdés az, hogy ott Oroszországban, ahol van egy ilyen orosz kifejezés, hogy csinapacsitányé, tehát hogy a magasabb rangnak, az elővalóságnak való szolgai alávetés, ahol ugye a hierarchizáltságnak, a bürokratikus szigornak és rendezettségnek oly nagy a jelentősége, ha kilép ebből a struktúrából, akkor hogyan tartja fönn? Ez egy nagy kérdés, de itt is van egy érdekes mozzanat. Putyin egy különös korporációnak a tagja, a különös korporáció a titkosszolgálat. És a titkosszolgálat, amely hihetetlen bürokratikus expanziót hajtott végre Putyin két ciklusa alatt, egyébként az expanzió elkezdődött már Jelcin idején is, de hát kiteljesedni Putyin alatt teljesedett ki. Ez egy nagyon különös lojalitást, kölcsönös lojalitást hoz létre, és ennek a mechanizmusaiba kívülről belepillantani hihetetlenül nehéz, de az az érzésem, hogy ez ad olyan eszközöket és lehetőség, amely a külső szemlélő számára nem követhető, de mégis lehetőséget ad egyfajta stratégiai felügyeletre.
A tagja kifejezést azt hogy érti? Nyilván nem formálisan tagja a titkosszolgálatnak.
Hát annyiban, hogy titkos. Tehát itt azt hiszem a magyar hallgatónak érdemes azt leszögezni, hogy szemben mondjuk Kelet-Közép-Európával, vagy Kelet-Közép-Európa legtöbb államával a titkosszolgálatokhoz való viszony az egészen másképp alakult a rendszerváltások nyomán Oroszországban, mint a térség államaiban. Itt ugye, hát finoman szólva is ambivalens volt a viszony ezekhez a szolgálatokhoz.
Egy részét utáltuk, egy részéről azt mondtuk, hogy szükség van rá, így és van. Napi politikai viták tárgya
így
volt.
Így van, pontosan. Most ezzel szemben mi a helyzet Oroszországban? Oroszországban a társadalom nagy többségének hát a teljes elfogadása, hogy ez egy legitim intézmény, még azok is, amelyeket mondjuk a nyugati terminológiával alkotmányvédelemnek gondolom, még azokkal kapcsolatban is hiába történik a 90-es években a sztálini korszaknak a leleplezése, igazán a társadalmi többség nem idegen ennek a foglalkozásnak a művelőivel, vagy nem kritikus. És még egy nagyon érdekes dolog, ebből például az is következett, hogy az átmenetet irányítók nagyon gyorsan közmegegyezésre jutnak egymás közt, hogy lusztráció, átvilágítás pedig semmilyen formában nincs, és nem is történt. Tehát az egyik véglet Kelet-Közép-Európában a német példa, bizonyos értelemben a cseh példa, ahol például ki is taszítanak egy bizonyos időszakra a közéletből szereplőket, akik érintettek. A magyar ilyen sajátos köztes ennek minden katyvaszával, és a másik végpont Oroszország, amely intaktságát amennyire lehetett, megpróbálta megőrizni, és a társadalmi megítélése is egészen más. Na, titkosszolgálati embernek lenni, onnan nem lehet nyugdíjba menni. Tehát aznak, annak maradnak az emberek. Ebben az értelemben gondoltam ezt az odatartozást ehhez a korporációhoz.
Ha így áll a helyzet, van értelme lehetséges elnökjelöltekről találgatni, vagy ez pusztán az elemzői képesség gyakorlása?
Hát találgatni lehet, hiszen most is 4-5 ember valószínűleg értelmesen fölvethető, de szerintem a kulcsjelentősége annak lesz, hogy Putyin határozottan egy pillanatban, valószínűleg a december 2-án megtartott Duma választások után direkt módon is azt fogja mondani, hogy ő pedig leginkább ebben az emberben látja a megtestesülését annak, amit ő politikailag hasznos, értelmesnek, értékesnek lát. Szerintem ezt azért is megteszi, mert ezzel bizonyos értelemben a lojalitását is megerősít, vagy kikényszeríti az utódnak, mert hogy akkor az utód jelentős részben ennek a felkenésnek a nyomán lesz népszerű, és ugrik ki a versenyben a többi lehetséges jelölttel szemben.
Mi a jelentősége a Duma választásnak, hogyha Putyin a minden Oroszországban?
Hát az a helyzet, hogy Oroszország egy ilyen nagyon furcsa képletű demokrácia. Ma már mondjuk így, hogy az európai civilizáció körébe önmagát besoroló Oroszország sem teheti meg, hogy egy demokratikus legitimációt ne imitáljon. Tehát imitálni, fölmutatni, szimulálni, hogy mi is olyanok vagyunk, vagy megpróbálunk olyanok lenni, ezt már nem tudja megtenni, hogy ezt megspórolja. Tehát föl kell mutatni, hogy itt vannak bizonyos demokratikus eljárások, noha nincsenek igazán pártok. Voltak éppen, hogyha végignézzük az összes Duma választást, a kommunista párton, az Oroszországi Föderáció kommunista pártján kívül a Zsirinovszki féle, hát nehezen definiálhat, ugye liberális demokrata párt, de xenofóbiától kezdve hangos nacionalizmuson és egy ideig legalábbis elitellenességen kívül olyan pontosan meghatározó tartalmakat nehéz lenne hozzá kapcsolni. Ez az a két párt, amelyik valamennyi választáson vette az akadályt és bekerült. Egyébként pártok föltűnnek, eltűnnek, mutatja, hogy igazán komoly, megbízható, kitartó társadalmi megbízatást és felhatalmazást ezek a pártok nem birtokolnak. Tehát sok tekintetben társadalmilag is ez a pártrendszer nem megalapozott, kialakulóban van, és láthatóan ez a folyamat jóval lassabban alakul ki, mint amit esetleg reméltünk vagy gondoltunk a 90-es évek elején.
A külvilág reménykedését azt Oroszország hogy kezeli? Tehát mit gondolnak arról, bocsánat, hogy tovább folytatom, amikor azt gondoljuk, vagy azt gondolják európai országok, hogy Oroszországon is egy olyan fajta parlamentáris demokrácia kellene, mint amit mi vagy ők otthon megszoktak?
Azt gondolom, hogy egyre inkább erősödik Oroszországban az a benyomás, hogy igen, igen, mi is Európa részesei vagyunk, de sajátosan vagyunk részesei, és egyfajta türelmet várnak el. Türelmet várnak el, ráadásul a 90-es években hihetetlen politikai és társadalmi megrázkodások, szociális megrázkodásokon keresztül préselvezve lépegetett előre ilyen cikcakokban az orosz társadalom. Tehát azt mondják, azt érzékelik, hogy legyenek, tanúsítsanak türelmet velük kapcsolatban, és hát láthatóan elegük volt abból, hogy kívülről próbáltak diktálni nekik, megszabni, edukálni őket, tehát mintha a demokrácia iskolájába beiratták volna őket, ez láthatóan irritálja őket. Szerintem lehetett volna nyilván tapintatosabban is ezt a műveletet a 90-es években megtenni. Most köszönhetően annak, hogy kiágyazódtak a pénzügyi függésből, amiben gyakorlatilag a gorbacsovi korszak elején belekerült, a késői Szovjetunió és gyakorlatilag vége Jelcini korszakban ott volt, hihetetlen adósságot örököl meg a Szovjetunió után, illetve halmoz fel a 90-es években Oroszország, ezeket a függőségeket gyakorlatilag elmúlt néhány évben letudta, ki szabadult ebből a szorításból, és sok tekintetben szerintem aránytévesztően, de egy erős magabiztossággal pillant vissza a világra, és ennek látható jelei vannak, tehát, hogy mit gondol a nyugat, az jóval kevésbé izgatja mind a társadalmat, mind a politikai osztályt, mint izgatta a 90-es években, ez egészen bizonyos. De ebből még nem feltétlenül következik egy konfrontáció, magatartás a következő évek.
Azt mondta, hogy aránytévesztés. Mi ebben az aránytévesztés?
Hát aránytévesztés szerintem az, hogy valóban imponáló a gazdasági növekedés, 6,5-7%-os ütközés produkál 99-ről, tehát a GDP ebben az ütközik, hihetetlen tartalékokat halmozott fel, a valuta és arany tartaléka az kb. 400 milliárd dollár, amikor Putyin belép 2000 év elején, akkor 8,5 milliárdos a tartalék Oroszországnak. Gorbacsov idején a Szovjetunió gyakorlatilag lenullázta ezeket a tartalékait. A Szovjetunió fénykorában a 70-esek derekán második felében 80 milliárdot adott az egész Szovjetunió összegyűjteni. Ehhez képest a 400 milliárd, amihez ha hozzáteszünk 127 milliárdos úgynevezett stabilizációs alapot, ami olyan, mint a norvég olajalap, akkor több mint 500 milliárdos tartaléka van Oroszországnak. Ez hihetetlen magabiztosságot ad. De ha megnézzük például az export szerkezetét, az rosszabb, mint a késői Szovjetunióé. Gyakorlatilag nyersanyagokat, energiaforrásokat exportál, hozzáadott tudást reprezentáló termékek aránya az kisebb, mint a késői szovjet periódusban volt. Magas technológia tekintetében a hadipar és a nukleáris szegmensen kívül gyakorlatilag nincs olyan, amit a nemzetközi piacon értékesíteni tudna. Ugyanúgy azt gondolom, hogy hihetetlen szociális problémák vannak, hihetetlen demográfiai problémák vannak. Tehát, hogyha ezeken az életminőség, az életesélyek, hát ma egy 30. évét betöltött férfinak nemhogy a 60-as évek szovjet átlagához képest rosszabbak az életesélyei, de döbbenetes dolgot fogok most mondani, rosszabbak, mint 1913-ban. Ma egy orosz férfi várható élettartama 58 év. Ez ugyanaz az adat, mint pakisztáné. Tehát az életminőség tekintetében azért ez az imponáló magabiztosság legalábbis kérdéseket vet föl. Hozzáteszem, erről nyílt diskurzus folyik Oroszországban. Tehát ennyiben megint csak más, mint a késői Brezsnyev korszak, annak a bornétsága, zártsága, értelmes közbeszéd teljes hiánya, az azért nem jellemzi, noha irányított ez a nyilvánosság, de másképpen irányított. Itt azért vannak értelmes, fontos közügyekről való nyílt párbeszédnek lehetősége.
Hírek után innen folytatjuk, ez Bíró Zoltán történész, Oroszország szakértő, Adaréna vendége.